Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Nem is tudjuk pontosan, hogy hányan vannak, akiket érint a közszférában, és most csak a pedagógusokról beszélünk, hiszen három pedagógussal beszélgetek, Hámori Veronikával, Csaba Györggyel és Merényi Györggyel, tehát nem tudjuk pontosan, hogy hány embert érint ez a bizonyos kormányhatározat, ami elrendeli azt, hogy nyugdíjba kell menni, tehát nem adja meg igazából azt az időt, amíg az ember kicsit belülről adaptálódik ahhoz a gondolathoz, hogy az élete megváltozik. Hiszen az élete általában megváltozik azoknak, akik a közszférában dolgoznak, a vállalkozóknak kevésbé, mert ott tényleg van egy vonal, hogy nem megy be az ember az iskolába, nem megy be oda, ahova évtizedeken keresztül be kellett járnia. Az első reakcióikat elmondták, a dühöt, a még fel nem fogom, a nem tudok hozzászokni, hogy mi legyen velem. De hogyan érzékelik azt, hogy az a közösség, amiben élnek, az a tantestület? Az például ezt hogyan fogadja? Fiatalabb kollégák azt mondják, hogy na végre, vagy több lesz a munkájuk, vagy hogy néz ez ki belülről?
Hát én úgy tapasztaltam, hogy egyáltalán még erre a dologra, erre a történetre nem igazán figyeltek. Lótnak, futnak, dolgoznak keményen.
Nem fogták föl, napról hogy
napra egypáran most kezdik, tehát azért ennek egy idő kell. Lesz bennünket izgat igazán, akik elértük már ezt a bizonyos kritikus kort, és majd akkor lehet ez drámai, amikor szeptemberben újra kell indítani a következő tanévet. Tudnélik ezeket a státuszokat, amelyek utánunk megmaradnak, leginkább zárolják. Na most, hogy fogják megoldani, azt én nem tudom helyettesítéssel vagy mivel, de az lenne a tisztességes, hogy fiatalabbakat vennének fel, de nem vesznek fel. És számomra ez a legnagyobb tragédiája ennek a történetnek eddig. Bízom benne, hogy ez is változni fog.
Igen, hát annyi minden képlékeny, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mi történik alapvetően, illetve hogy mi fog történni holnap. Ezt egy tantestület tudja rugalmasan kezelni? Végül is ez egyfajta bizonytalanság, nem?
Igen.
Nem csak azoknak, akik elmennének. Pontosan nem mennének el.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és mi nálunk igen komolyan foglalkozik vele a testület. Muszáj, hogy foglalkozzon, mert amikor a jövő évet tervezzük, akkor tudni kell, hogy kikkel számolhatunk. Egy nagyon fontos megjegyzés, ami nem hangzik el igazából a témával kapcsolatban, hogy a nyugdíjas pedagógusok, vagy nyugdíjas korú pedagógusoknak a nagy része részfoglalkozású. Tehát megvan az a lehetőség az iskolába, és én azt mondom, hogy ez nagyon fontos is, hogy fokozatosan vonuljon ki a munkából. Ez nem az egyéni élete miatt fontos csak, hanem azért is, mert ha mindig kevesebb órát vállal, közben a utódot be tudja tanítani, akkor töretlenül lehet tovább dolgozni. Mi nálunk ennek évszázados hagyománya van.
A fazekasban?
Igen. De arra, amit kérdeztél, hogy a tantestület hogy fogadja, minden van, mindenféle fogadtatás. Először egy óriási szolidaritás, ezt lehet érezni, mert azok a kollégák, akiket szeretnek, tisztelnek, és mellette tudom, látom, és mondják is fiatalabbak, hogy értsük meg, hogy egyszerre nyugdíjba lenni és fizetést kapni, miközben ott vannak tömegével nyelvtanárok például állás nélkül, akkor értsük meg azt, hogy nem lehetünk annyira önzők, hogy nem adunk teret nekik. Most nem arról beszélek, hogy zárolják, nem zárolják, hogy
hát nem lehet helyettük fölvenni.
Én azt gondolom, hogy ez pedagógusok között ez egy lehetetlen. Én nem hiszem, hogy ezt valaki így gondolja komolyan.
Sok minden nem hiszünk, aztán mégis úgy történik.
Ha elmegy három matematikusom, nem küldhetem be a
a rajztanárt,
vagy azt, aki eddig részfoglalkozású
volt. Merényi például még életében nem tanított matematikát.
De tanítottam, helyettesítettem.
Na, tessék! Igen, valóban. Éreznek-e kiszolgáltatottságot?
Hát magától értetődik, nem kérdeztek meg, hogy akarunk-e. Pontosan megkérdeztek, és úgy kérdezték, ugye nem akarsz még elmenni? Szóval most,
és ez mit jelent, hogy ugye menj már el, vagy pedig ugye maradjál?
Nem, ez azt jelentette, hogy bizony nehezen vennék át az óráimat. Uh-huh. Most a mi iskolánkban a fizika az viszonylag jó helyzetben van. Van fizika tanárunk, de nézzük meg ezt országosan. Annak idején, amikor én végeztem, akkor csak az ELTE-n 120-an végeztünk matek-fizika szakon. Most néhány év óta úgy tudom, a fizikai szemlében azt olvastam, hogy kémia, biológia és fizika szakos együtt egész országban nem végez 10 egy évben. Hát ha most egy csomó fizikust, matematikust nyugdíjaznak, akkor ugyan ki fogja átvenni az óráinkat országosan. Van olyan, úgy hallottam, olyan iskola, ahol nem marad egy fizikus. Ha nem lehet a helyét betölteni, hát akkor majd a történészt kell beküldeni matek órára, vagy nem lesz fizika óra?
Hát a rajztanárt is betküldték a matek órára, ahogy most itt hallottuk. Merényi György viszont pontosan tudja, hogy mennyi rajztanár van. Mennyi rajztanár van?
Nagyon rosszul áll a szénánk. Tudnélik, az elmúlt 20 évben ez volt az a tantárgy, amelyet folyamatosan csonkítottak már, mint az óra számát. Tehát én nekem személy szerint nagy szerencsém volt a munkahelyemmel, mert megvolt az az óraszámom és a vezető tanárság az Iparművészeti Egyetemen végzett plusz munka, kitöltötte az időmet. De nagyon sok helyen, és főleg kisebb településeken az van, hogy a lecsökkent óraszám az mondjuk egy fél státuszra volt elég, és tudok olyan kolléganőről, aki 3 kisváros között ingázik a mai napig, bizony 60 évesen, és ez nagyon szomorú dolog. Tehát nincs rossz helyzetben a vizuális nevelés, illetve most úgy hívják, hogy vizuális kultúra tantárgy. Tehát röviden ennyit tudni.
Mármint, hogy nincs jó helyzetben.
Nincs
ugye?
Jó helyzetben, bocsánat.
Vera, mondtál valamit, ami nagyon fontos. Azt mondtad, hogy a fiatalabb kollégák úgy vélekedtek, hogy nem lehettek olyan önzők. Ez önzőség most? És most legyünk nagyon, próbáljunk meg nagyon őszintének lenni magunkhoz. Önzőség az, hogyha valaki nem akar elmenni?
Én nekem Merényi van György. Egy csodálatos márai idézetem, nekem ez egy vezérfonal, és hogy ez mennyire önzőség ez a dolog, amiről beszéltünk, vagy nem, szeretném ezt elmondani, az élet értékéről szól. Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ez kissé szigorúan és általánosan hangzik, de ez az egyetlen igazság, melynek melyet minden következménnyel megismertem. Senki nem ülhet a virágos réten, mint Ferdinánd a bika, s nem szagolhatja büntetlenül a szép virágokat. Ember vagy, tehát embermódra és az emberek között kell élned. Ez a mondat vége, és én úgy gondolom, illetve azt szeretném, és arra vágyom semmi másra, hogy amíg egészséges vagyok, amíg van energiám, amíg szeretem a tanítványaimat, mert nagyon szeretek dolgozni, tanítani, addig engedje meg a társadalom is, hogy én ezt a munkámat valamilyen formában, ahogyan Hámori Veronika mondta, részmunkaidőben, mert már például én 2 éve csak részmunkaidőben dolgozom, de nekem ez nagyon fontos. Nagyon fontos a gyerekek vizuális művészeti nevelése, az egyetemre való felkészítése.
Fontos fölkelni reggel és bemenni? És kitalálni,
az is nagyon, természetesen az is nagyon fontos, hogy ne ad egy ritmust az életnek. Én hetente 2-szer járok be, szépen tagolja az életemet. Sok mindent lehet csinálni, az újságírást otthon csinálom, klofolom a számítógépemet.
És ez nem önzőség?
Tessék?
És ez nem önzőség?
Az, hogy én úgy gondolom, hogy ez az én életemet.
Igen, igen. És ez nem önzőség?
Hát nem tudom, nem tudom. De... Én nem tartom annak.
Egyébként én nem, nyilván nem szó szerint hangzott el, én inkább azt tudom, látom, meg ki lehet érezni, hogy nem fognak 100 000-ek kivonulni kivont karddal azért, hogy a nyugdíjasok tovább dolgozhassanak, én ezt inkább így mondom. Azt a szó azért rossz, az önzés, én mondtam ugyan ki, mert mindenki az, és ez egy természetes dolog, de ismerem azokat a kollégáimat, akik két végén égetve a gyertyát, most alapítanak családot, vagy most kell a családjukat eltartani, tehát ott tartanak szegények, hogyha az ő munkájuk veszélyben van. Ha őnekik nem lesz lehetőségük, akkor az életük derékba törik.
Mi ezek azért, a fiatalabb kollégák?
Amikor, így van. A mi korosztályunk normális körülmények között már a kifele megy. Inkább nem azt jelenti, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 10-15-20 év múlva van itt a vég, de már mi felépítettük a saját egzisztenciánkat, segítjük a gyerekeinket, egyebek, de én meg tudom érteni azt a fiatalt, aki magában azt gondolja, ha ki sem mondja,
hogy menj már
hogy
el.
Ő dolgozott, van lakása, van családja, van élete.
De nagyon fontos az, amit Merényi György mondott, hogy miért dolgozunk, ez az egyik. A másik pedig, hogy úgy fogalmaztál, hogy közel a vég. Én azt hiszem, hogy ma egyrészt, amikor ugye az életkor és az aktivitás nagyon kitolódik, ez lehet ám egy generációk közötti konfliktus, amit valahogy meg kell oldani, és amit valahogy föl kell oldani, hogy azok az emberek, akik felhalmoztak tudást, és nem egzisztenciát, mert azért valljuk be őszintén, olyan nagy egzisztenciája egy pedagógusnak ritkán van, de annyi tudást és energiát, amivel tovább szeretnének szolgálni, ahogy Márait idézte Merényi György, akkor ezt valahogy végig kell gondolni, hogy ez ugyanolyan felelőtlenség egy generációt kiejteni szinte egy rendelettel a munkából, mint amilyen felelőtlenség nem megteremteni a lehetőségeket össztársadalmilag egy belépő generációnak arra, hogy dolgozhasson. Tehát nem igaz, hogy az egyik probléma az fontosabb, mint a másik, mindkettő borzasztó fontos, és valahogy bánni kellene ezzel a problémával. Csaba György mondana valamit, kér egy mikrofont.
Én úgy gondolom, hogyha 100 000-vel döngetnék a kaput mögöttünk a fiatal pedagógusok, akiket mi nem hagyjunk dolgozni, akkor talán lehetne itt önzésről is beszélni. De hát én nem látom azt a rengeteg tehetséges és nagy tudású fiatal embert, akinek átadhatnánk a helyünket. És én még külön aggódom azért, hogy ezt kormányunk is mondotta valamikor, rájöttek arra, hogy a műszaki felső oktatás nagyon fontos lenne az ország túlélése szempontjából. Ugyanakkor én neveléstörténetből nem emlékszem rá, hogy valaha is lett volna természettudományos tárgyakból ilyen kevés óraszám.
Mint most.
Na most, hogyha ezeket így összevetjük, akkor én nem érzem ezt önzésnek. Én ezt, hogy is mondjam csak, ezt olyan végszükségeset, olyan kapálódzásnak érzem, hogy hát segíteni akarunk, hát próbáljuk tenni a dolgunkat. Csak ennyi.
Uh-huh. Megint a kívülről és belülről.
Igen.
Kérdés, hogy kívülről nézve az van, amit mondtál, hogy egyszerre kell megoldani azt, hogy dolgozhasson az, aki képes rá, és aki a tapasztalatokat átadja, és kapjon lehetőséget az, aki most fiatal. Belülről, hogy az ember mit érez. Dolgozni szeretnék, tovább akarom csinálni, ameddig csak lehet, és nem gondolok bele abba, hogy tegyük föl olyan területen dolgozom, vagy olyan szakon van, amiből van utánpótlás.
Tehát az ember először nem racionális érveket gondol,
hanem
megrémül, most, hogy most mi lesz velem.
És itt megint hallom, hogy ez csupa érzelem, amikor az önzés szót kimondtam, az sem egy ilyen racionálisan elhangzó dolog,
igen,
hanem inkább a fiatal embernek az érzése, hogy most akkor én vagy ő. Ő mehet végre kirándulni, mehet uszodába, mehet, olvashat, pihenhet.
Már
én
kicsoda.
Nekem meg el kell, az idősebb, uh-huh, neki, ő már el tudja tölteni az életének a következő éveit így, én nekem meg el kell tartani a családomat, és 63 állást vállalni azért, hogy elég pénzem legyen ehhez.
Igen, na most alapvetően mindig azt hiszem, hogy amikor mérlegelnek, valószínűleg hivatalosan is, és most is amilyen szempontokat mondtál, valami kimarad, ez a teremtés, az önmagvalósítás, a kreativitás, az élet értelme, kvázi. Ami nem csak az uszodából áll értelemszerűen, és hogyha valóban egy ilyen probléma elé kerül egy ország, amelyet igyekszik mondjuk nem rendeletileg megoldani, akkor végig lehetne gondolni azt, hogy milyen módon lehet felhasználni rossz szóval azokat a pedagógusokat, akik már elérték az éppen aktuális nyugdíjkorhatárt. De itt fogjuk folytatni a hírek után.